Pál apostol mondja, hiszen kegyelemből van üdvösségetek a hitáltal, és ez nem tőletek van, Isten ajándéka ez, nem cselekedetekért, hogy senki se dicsekedjék. Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az ő fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Kedves testvérek, bőjt első nap, vasárnapja van a mai napon, belépünk bőjtbe, így most a 89. zsoltárunkkal magasztaljuk a mi Urunkat. 89. zsoltárunkat keressük ki, tehát énekes könyvünkből, és annak a legelső versét énekeljük fennállva. 89. zsoltárunk első verse így kezdődik: az Úrnak irgalmát örökké éneklem. Foglaljuk el helyünket, testvérek, és keressük ki most énekes könyvünkből a 228-as éneket. A 228-as ének első versével folytatjuk Isten tiszteletünket, 228-as dicséretünket keressük ki tehát. Így kezdődik a 228-as énekünk: Jehova, csak néked éneklek, ki volna más te hozzád fogható. Isten tiszteletünknek, együttlétünknek megáldása és megszentelése az Úr nevében van, aki teremtett, fenntart és bölcsen igazgat ma is mindeneket. Amen. Szeretett testvéreim, hallgassuk meg az élőisten igéjét, folytatjuk a sorozatunkat, és az apostoli gyűléssel kezdünk foglalkozni a mai vasárnappal. Néhány alkalmat ez is ad számunkra, ez az ige szakasz. Az apostolok cselekedeteiről szóló könyv 15. fejezetéből olvasom az első 21 verset. Tehát apostolok cselekedetei 15-ös fejezet, az első 21 verset hallgassuk, kicsit hosszabb igerész, de nagyon izgalmas dolgokról lesz szó. Hallgassuk figyelmesen az Isten igéjét. Némelyek, akik Júdeából jöttek le, így tanították a testvéreket: ha nem metélkedtek körül a mózesi szokás szerint, nem üdvözülhettek. Mivel pedig Pálnak és Barnabásnak nem kis viszálya és vitája támadt velük, Úgy rendelkeztek, hogy ebben a vitás ügyben Pál, Barnabás és néhányan mások is menjenek fel az apostolokhoz és a vénekhez Jeruzsálembe. Miután a gyülekezet útnak indította őket, áthaladtak Fönícián és Samárián, elbeszélték a pogányok megtérését, amivel nagy örömöt szereztek minden testvérnek. Amikor megérkeztek Jeruzsálembe, az apostolok és a vének örömmel fogadták őket, ők pedig elbeszélték, hogy milyen nagy dolgokat tett velük az Isten. Előálltak azonban néhányan, akik a farizeusok pártjából lettek hívőkké, és azt mondták, hogy körül kell metélni azokat, és meg kell parancsolni nekik, hogy tartsák meg Mózes törvényét. Összegyűltek tehát az apostolok és a vének, hogy tanácskozzanak ebben az ügyben. Amikor nagy vita támadt, Péter felállt, és így beszélt hozzájuk. Atyám fiai férfiak, ti tudjátok, hogy régtől fogva engem választott ki az Isten közületek, hogy az én számból hallják a pogányok az evangélium igéjét, és higgyenek. Isten pedig, aki a szíveket ismeri, bizonságot tett mellettük, amikor éppen úgy megadta nekik is a szent lelket, mint ahogyan nekünk. És nem tett semmi különbséget közöttünk és közöttük, mert hitáltal megtisztította a szívüket. Most tehát miért kísértitek az Istent, hogy olyan igát tegyetek a tanítványok nyakába, amelyet sem atyáink, semmi nem tudtunk elhordozni? Sőt, inkább hisszük, hogy mi is éppen úgy az Úr Jézus kegyelme által üdvözülünk, mint azok. Ekkor elcsendesedett az egész gyűlés, és meghallgatták Pált és Barnabást, amint elbeszélték, milyen sok jelet és csodát tett általuk az Isten a pogányok között. Amikor elhallgattak, megszólalt Jakab, és azt mondta: Atyám fiai férfiak, hallgassatok meg! Simon elbeszélte, hogyan gondoskodott az Isten először arról, hogy a pogányok közül népet szerezzen az ő nevének. És ezzel egyeznek a próféták szavai, ahogyan megvan írva. Ezután visszatérek, és felépítem Dávid leomlott sátorát, romjait is felépítem, és helyreállítom, hogy keresse az emberek maradék az Urat, és mindazok a pogányok, akiket magamhoz hívok. Így szól az Úr, aki ezt véghez viszi, és aki ezt öröktől fogva tudja. Ezért én is úgy gondolom, ne terheljük meg azokat a pogányokat, akik megtérnek az Istenhez, hanem rendeljük el nekik, hogy tartózkodjanak a bálványokhoz, a tisztátalanságtól, a paráznaságtól, a megfulladt állattól és a vértől, mert Mózesnek ősidőktől fogva minden városban megvannak a hirdetői, és a zsinagógákban minden szombaton olvassák őt. Eddig az Úr igéje. Az Úr Jézus Krisztus áldása legyen az ő igéjének olvasásán és hallgatásán, helyes megértésén, a szívünkbe való befogadásán, megőrzésén, megtartásán és a továbbadásán is. Helyünkön maradva jertek, imádkozzunk. Köszönjük neked, Urunk Istenünk, hogy az egyházi ünnepkörben közeledhetünk a húsvéthoz, megemlékezhetünk a legnagyobb dologról, ami történt a világban, hogy az Isten fia értünk odaáldozta magát, hogy nekünk örök életünk legyen. Áldott légy örökkévaló szeretetedért, amellyel jöttél Jézus Krisztusban erre a világra, értünk elveszettekért. Áldott légy a váltságért, győzelmedért, áldott légy igédért, amelyet újra és újra küldesz, hogy a te szavaddal magadhoz vonj mindeneket, úgy, ahogy most Jakab apostol idézte a Szentírást, hogy mindazokat a pogányokat is, akiket te magadhoz vonsz. Vágyunk, Urunk, ezek közé tartozni, akiket te magadhoz vonsz. Vágyunk keresni téged, megtalálni, és vágyunk hozzá tartozni örökkön örökké. Urunk, munkáld bennünk, kegyelmednek munkáját, akaratát, szent lelkednek gondolatait, hogy életünk átformálódjon egészen a te szavadra, egészen a te szíved gondolatai szerint. Rád bízzuk a gyülekezetünket, egyházunkat, és a te népedet szerte a világon, mindazokat, akik a te nevedet segítségül hívják élő hittel. Könyörülj népeden, és könyörülj, Urunk, a te igéden, hogy a te igéd eljusson minden szívbe, megleljen mindenkit, megtaláljon sok-sok elveszett életet. Könyörülj a betegjeinken, Urunk, a szenvedőkön, a nyomorultakon, kórházban levőkön, műtéteseken. Légy ott a beteg ágyon fekvőknél, légy áldásoddal, kegyelmeddel, erőddel a szomorkodók életében. Légy ott vigaszoddal a gyászoló szívűeknél, és te légy az ereje a szenvedőknek, az erőtleneknek. Vágyunk, Urunk, rád nézni, Add, hogy a nyomorúságokról rád nézzenek szemeink, téged lássunk, és a te győzelmedben gyönyörködni tudjunk. Ajándékozz meg ma is igéddel, lelkeddel, élő hittel, a veled való szövetséggel. Amen. Énekszóval készülődjünk, testvérek, az ige hirdetésének a hallgatásához. A 89. Zsoltár 7. versét énekeljük most, tehát keressük ismét a 89-es Zsoltárunkat. Annak a 7. versét énekeljük tehát. 89. Zsoltárunk 7. versét, amely így kezdődik. Boldog a nép, amely te néked örvendez.
Boldog a nép, amely te néked örvendez. Minden dolgát, Uram, ez viszi jó véghez. Fényes orcád
bizonságtételem alapígéje írva található a római levélben. A római levélnek a 3. fejezetéből fogok olvasni, a 21-es verstől a 30. versig. A törvény és a hitnek az útja, hallgassuk tehát Pál tanítását, római levél 3. fejezetéből, a 21-es verstől olvasom a 30. versig. Most pedig Isten a törvény nélkül tette nyilvánvalóvá igazságát, amelyről bizonságot tesznek a törvény és a próféták. Isten pedig ezt az igazságát most nyilvánvalóvá tette a Krisztusban való hit által mindenki számára, aki hisz. Mert nincs különbség, mindenki vétkezett, és híjával van az Isten dicsőségének. Ezért Isten ingyen igazítja meg őket kegyelméből, miután megváltotta őket a Krisztus Jézus által. Mert az Isten őt rendelte engesztelő áldozatul azoknak, akik az ő vérében hisznek, hogy igazságát megmutassa. Az Isten ugyanis az előbb elkövetett bűnöket elnézte türelme idején, hogy most mutassa meg igazságát, mert ahogyan ő igaz, igazzá teszi azt is, aki Jézusban hisz. Hogyan lehetséges akkor a dicsekvés? Lehetetlenné vált. Milyen törvény által? A cselekedeteké által? Nem, hanem a hit törvénye által. Hiszen azt tartjuk, hogy hit által igazul meg az ember a törvény cselekvésétől függetlenül. Hogy Isten kizárólag a zsidóké? Nem a pogányoké is? Bizony a pogányoké is. Mert egy az Isten, aki megigazítja a körülmetéltet hitből, a körülmetéletlen pedig hit által. Eddig az élő Isten írott igéje. Kedves testvérek, ha a keresztények között nincsen egység, ez bomlasztólag hat, taszítólag hat azokra, akik vágyják az Isten útját meglelni, megtalálni. Az egyház történelemben ránk maradt Calvinnak a nagy dilemmája, az ifjú reformátor, amikor azon gondolkodott és tétovázott, hogy csatlakozzon-e a reformációhoz, tudjátok, mi okozta a tétovázását. A marburgi vita, a marburgi vitán a korábbi két reformátor, Luther és Zwingli, az úrvacsora tan körül vitázott. És Calvin a marburgi vita miatt elkezdett gondolkodni, hogy hát ezek a reformátorok ilyen apróságon nem tudnak egyetérteni, és vitáznak, akkor van-e nekem keresni valóm közöttük? Hát hála az Úrnak, hogy letisztultak a kétségek Calvinban, és csatlakozott a reformációhoz, és Isten adott neki talán még nagyobb bölcsességet, mint a többinek. Ugye tudjuk, hogy Luther Márton hogy nyilatkozott idősen, amikor olvasta Calvin úrvacsora tanát, azt nyilatkozta, hogy ezt az úrvacsorai témát, ezt Calvinra kellett volna bíznom. Így nyilatkozott, hogy jobban megfogalmazta a másik, mint ő, amit tanított. Lényeg, ami lényeg, ha mi vitázunk. Ha a hívő emberek nincsenek egységen, hajba kapnak egészen apró dolgokon, bibliai igéknek ímígy, amúgy való értelmezésén, evel elriasztjuk azokat, akiket az Isten megmenteni szeretne. Hát az első, talán így is fogalmazhatnánk, hogy első zsinat, amit tartottak, ők nem így hívták, mi már egy utólag visszagondolva talán az első nagyapostoli zsinatnak láthatjuk ezt az apostoli gyűlést, amit megtartottak. Ezért tartották, hogy visszatérjenek Isten igének a gyökereihez, az egységhez, a békességhez, és ne legyenek szakadások. A történetet hallottuk, olvastuk, arról van szó, hogy a farizeusok pártjából is lettek hívőké emberek, nagy kegyelme ez az Istennek, hogy még onnan is megtalál némelyeket az ő irgalma, de ezek a farizeusok annyira rajongtak Mózesért, hogy a megtért görögöket is a mózesi törvény megtartására és a körülmetélésre akarták kötelezni, és ez nagy vitát váltott ki, a többi apostol ezzel nem értett egyet. Nem kell megterhelni őket ezzel az igával, mondták, amit még az atyáink sem tudtak igazából elhordozni, minek terhelnénk meg velük őket. Hát az antiókiai gyülekezet nem jutott egyességre, ott döntenek arról, hogy menjen el egy küldöttség Pállal és Barnabással Jeruzsálembe, a vénekhez, a többi apostolhoz, és ők döntsenek ebben a vitás kérdésben. Oda is ér ez a küldöttség Jeruzsálembe, örömmel fogadják őket, az apostolok, a vének, és hát nem csak beszámolnak arról, hogy milyen nagy csodákat tett Isten a pogányok között, hogy kegyelme hogyan népet szerzett magának a görögök között, hanem előhozzák az ő vitás ügyüket, hogy bizony némelyek úgy tanítanak, hogy a pogányoknak körül kellene metélkedni, meg kellene tartani a mózesi törvényt, vagy zsidóvá kellene lenni külsőleg is, és csak így lehetnek Isten országának az állampolgáraivá. Hát itt is olvasunk egy ilyet, hogy miután nagy vita támadt, ezután áll fel Péter, szólásra emelkedik ugye Péter apostol, ő volt az, akinek először vezetett pogányt Isten az útjába, bár Fülöp, az etióp kincstárnokot már evangélizálta, de egy nagyobb létszámú pogányokat, ugye Cornéliusról van szó, apostolok cselekedetei 10. fejezetében, úgy vezeti oda Pétert, és tanulja annak Péter, hogy Isten befogad kegyelemmel, hitáltal egy pogány római családot mindenestől. Fölállt át Péter, hivatkozik erre, hogy Isten engemet kiválasztott. De a pogányok az én számból is hallják az igéjét, és elfogadta őket, megadta nekik a szent lelket, megtisztította a szívüket hitáltal, nem tett különbséget közöttünk, mi miért tennénk. Föláll még egyszer Pál és Barnabás, ők is megtartják az ő beszámolójukat, és végül Jakab apostol emelkedik szólásra. Ő idézi az ószövetségi proféciát is, és szinkronba hozza a véleményeket. Így csitul el a gyűlés, ma eddig olvastuk, a jövő vasárnap, Isten, ha érte bennünket, tovább folytatjuk az apostoli gyűlést, de egységre jutnak végre, hogy nem kell a pogányoknak a mózesi törvényt megtartani, nem kell a nem zsidóknak körülmetélkedni, hanem az élő Isten kegyelme által üdvözül mindenki, aki hisz. Eddig tehát a történet a mai olvasatig, és nézzük a tanulságokat. Tegyük fel mindjárt az elején a kérdés, hogy hogyan indul egy jó gyűlés? Hogyan indul egy jó gyűlés? Aki olyan munkahelyen dolgozik, ahol vannak értekezletek, gyűlések, esetleg havonta, vagy hetente, vagy valamilyen időszakonként, biztos volt már olyannak tanúja, hogy egy gyűlés nagyon-nagyon rosszul sikerült, meg olyannak is, hogy nagyon-nagyon jó megbeszélés volt, élvezetes volt ott lenni. Hát mi ennek a titka? Hogyan kezdődik egy jó gyűlés? Hát meg kell találni a megfelelő hangot. Meg kell találni a megfelelő hangot. Amikor Józsué ugye kiküldi a 12 kémet még a honfoglalás előtt Kánaánba, és visszaér a 12 kém, Egyedül Józsué és Káléb, aki hittel mondja, hogy ezt a föld, ez nagyon jó föld, Isten nekünk adja, birtokba vehetjük. 10 kém rossz hírét terjeszti ennek a földnek. Mégpedig annyira rossz hangot ütnek meg, mindjárt ott a beszámolójuk elején. Ismeritek a Bibliát, annyira rossz hangot ütnek meg, hogy elveszik a kedvét Izraelnek az ígéret földjétől. Elveszik a kedvét Izraelnek az ígéret földjétől. Nem mindegy, hogy milyen hangot ütünk meg egy beszélgetésben. Egy találkozáskor egyből milyen indulattal beszélünk. Az apostolok megtalálták a helyes hangot. Pál és Barnabás megfelelő hangnemet ütöttek meg. Nem avval kezdték a gyűlést, hogy jó, hát itt van ez a nagy problémánk, meg hát miket gondolnak itt egyesek. Nem a felháborodás, nem az emberi indulat vezérelte őket. Figyeljük meg mindig, mit ír a Biblia. Beszámoltak az Isten csodáiról. Mennyi jelet és csodát tett Isten az ő népért, hogyan szerzett népet magának a pogányok között. Ha megtaláljuk a helyes hangot egy beszélgetésben, nem fog vita kialakulni, hanem áldás lesz annak a beszélgetésnek a végén is. Aztán belegondoljunk abba, hogy lett volna okuk csüggedni. Az első missziói úton nem csak nagy áldások, gyógyulások és csodák történtek. Hát ott nagyon kemény ellenállásba is ütköztek a pogányok, néha megkergették, megverték, ugye Pált megkövezik. Tehát lenne oka elcsüggedni Isten népének minden időben akkor, hogy milyen gonosz a világ velünk. Lenne okunk ma is csüggedni, hogy az Európai Unió direkt a kereszténységgel szembe megy. De nem lefele kell nézni. Nem a csüggesztő dolgokra kell bámulni, hanem fölfele kell nézni az Isten örök hűségére, kegyelmének munkájára irányították rá az apostolok is a figyelmet, nem pedig a csüggesztő dolgokra. Nem a belső ellenségre, nem a felforgácsoló, szétszakító tévtanításra, hanem arra irányították a figyelmet, hogy nézzétek az Isten kegyelmének a munkáit. Hogyan munkálkodik az Isten a görögök között? Hogyan munkálkodott közöttünk? Hogyan szerez népet magának? Minden helyen, mert az ő szeretete keresi az elveszett embert. Hogyan nyilatkoztatja ki magát az Isten ott, ahol hirdetik az ő igéjét? És testvérek, ez volt az, amivel megtalálták a gyűlésnek az alapját. Az a közös alap, amin aztán ez a gyűlés tovább folytatódhatott, az az Isten kegyelmének a munkája volt. Soha ne feledjük el, hogy ez olyan alap, amelyen mindenki megállhat. Olyan alap, amelyen minden beszélgetést el lehet helyezni. Az Isten kegyelme és annak a munkája. Aztán látnunk kell, hogy a szavaik az egységet munkálták, és erre azért volt szükség, mert ott voltak az apostoli gyűlésen a farizeusokból lett hívők, akik más véleményen voltak. A körülmetélkedés a mózesi törvény megtartásának a témájában egészen más véleményt képviseltek. Most, ha nem az egységet munkálják az apostolok szavai, nem irányítják mindenkinek, aki ott van a gyűlésen, a szívét arra, hogy nézzétek, a kegyelem az, amely mindegyikünket összetart, amely megmentett. Isten bűnbocsátó kegyelme, amely Jézusban lehajolt hozzánk. Ez a legnagyobb dolog, amiről valaha lehet szó. Ha nem erre irányítják a figyelmet, akkor ez a gyűlés talán a korai egyháznak a szakadásához is vezet, és talán a keresztény egyház történelemben sokkal több szenvedés, varga betű lenne, hogyha ott az apostolok nem lettek volna ennyire bölcsek, és nem találják meg ennyire a megfelelő hangot. Isten munkájában való gyönyörködésre bíztattak mindenkit, és ez közös alapot képezett az Isten kegyelme és az ő benne való gyönyörködés. Tudtátok-e azt, testvérek, hogy a szavainknak hatalma van? A szavaidnak hatalma van. A példabeszédek könyvében is beszél erről Salamon, hogy amit mondasz, annak a gyümölcséből laksz jól. A szavainknak hatalma van. Vagy serkentenek, vagy buzdítanak, vagy rombolnak, vagy egészen elcsüggesztenek. Hatalma van a mi szavainknak. Amit mondasz, óriási hatással tud lenni a másik emberre. És ha óriási hatással van a te szavad a másik emberre, akkor nem mindegy, hogy mit mondasz, és nem mindegy, hogy hogyan mondod. Nem mindegy, hogy hogyan beszélünk. Nézzétek ezt a gyűlést, nézzétek az apostolok szavait ezen a kicsike tanításon keresztül is. A szavaknak hatalma van. Megszólalnak az apostolok, és a szavaiknak egy csodálatos, serkentő, buzdító hatalmuk volt. Aki ott volt ezen a gyűlésen, az azt élhette át, hogy aki odaadja magát az Istennek, az fantasztikusan áldást fog hordozni, és a környezetébe életek menekülnek meg a haláltól, az örök haláltól. Aki ott volt ezen a gyűlésen, az azt élhette át, hogy Isten hatalmas kegyelmében nagyon-nagyon jó részt venni. Isten szőlőskertjében csodálatos dolgozni. Felbuzdult az a motiváció mindenkiben, hogy én is szeretnék az Isten munkása lenni. Én is szeretném az Urat szolgálni. De hogyha mi máshogy beszélünk, ha mi az embereket elcsüggesztjük, ha mi nem Jézus Krisztus mellett való csodálatos életről beszélünk, nem a vele való közösségnek az áldásairól, a békességéről, akkor mit gondoltok, mennyi emberbe fog felbuzdulni az a motiváció, hogy de jó lenne hozzájuk csatlakozni? Senkibe se. Akkor azt fogják gondolni, hogy hát a keresztényeknek ugyanolyan rossz, mint nekünk. Hát ezeknek a keresztényeknek sincs békességük, nincs egységük, nincs örömük, akkor minek csatlakozzam ő hozzájuk? Az apostolok szavainak hatalma volt, buzdító, serkentő, Istenhez csatlakozásra motiváló hatalma volt. Megkérdezi tőlünk ez a kicsi nyigerész, hogy van-e ilyen hatalma a mi szavunknak, a mi bizonyságtételünknek? Vonzott-e már oda embereket Isten közelébe a te szavad, a te bizonyságtételed, akár csak egy-egy kicsinke mondat, amellyel valakinek arról beszéltél, hogy jó az Istenhez tartozni, jó hozzá imádkozni, jó vele járni, és jó eljönni a gyülekezetbe, és meghallgatni az igét. A te szavait serkentenek-e a halálból az életre embereket? A következő pontunk a farizeusokból lett hívők. Egy picit itt megállunk. Remélem, hogy amikor olvastuk, belegondoltunk, hogy jé, a farizeusokból vannak hívők. Hát az evangélium történeteiben, amikor az Úr Jézus testben itt járt ezen a földön, emlékszünk, hogy viselkedtek a farizeusok Jézussal? Hát borzalmasan viselkedtek, állandóan leselkedtek utána, minden szavába belekötöttek, rossz hírét terjesztették. Amikor Jézus csodát tesz szombaton, nem látták meg a csoda Istentől való megnyilvánulását, az Isten bizonyságtételeként. Belekötöttek Jézusba, hogy hát milyen istentelenő, mert szombaton csodát tesz, hát megsértette a szombatot, majd megkövezték többször. Ebből a kegyeskedő, tele képmutatással, a szabályokhoz ragaszkodó, de az élő Isten nem ismerő kegyességi csoportból hívők lettek néhányan. Testvérek, Isten kegyelmének végtelen munkája az. Ő onnan is meg tud menekíteni némelyeket. Ezért mondom nektek, hogy soha ne legyetek reménytelenségben, esetleg borzalmasan büszke, konok, kemény embertársaitokkal szemben, mert Istennek van hatalma közülük is megmenteni némelyeket. Ahogy Isten megmentett néhány farizeust, és ezek ott vannak az apostoli gyűlésen, mint Jézus Krisztusban hívők, Istennek van hatalma megmenteni a leggonoszabb, legmakacsabb, konokabb embereket is. A legnagyobb hitetlenségből is van hatalma Istennek kihozni őket, magához vonzani, és Jézusban őket újjátenni. Drága dolog, hogy ezt is ebből a történetből láthatjuk. Isten kegyelmének nincsenek korlátai. Be tud törni a kegyelem a legelszigeteltebb szívbe, a legkeményebb várba is, hogy megmentsen mindeneket. Mi volt az ő álláspontjuk? Ugye a farizeusok Jézus korában az a kegyességi csoport voltak, akik megpróbálták a mózesi törvényt betű szerint megtartani. Ők valóban komolyan gondolták a vallásos életet, de annyira, hogy szinte kegyetlenségig menően a bőtű szerint viselkedtek, ezért harcol velük sokszor Jézus, hogy hát mindent betartatok, hát a köményt vesz valaki, ugye ma is, hogyha vesztek egy ilyen kicsike kis tasakos kömény, talán van 30 gram egy tasakba, na képzeljétek el, amikor vesz a piacon egy farizeus, egy picike köményt, biztos valami kis fatégelybe valamibe adták, annak a tizedét bevitte a templomba. A 30 gramnak is bevitte a tizedét, elkezdték ott méricskélni, odahaza, és a bötű az azon a tized az úré, vitték be a kis csipetnyi köményt, meg mindent, annyira szőrszál hasogatóan a törvényt betartották, de Jézus azt mondja nekik, hogy de hát nincsen meg bennetek az irgalmasság, az élet. Szűkkebbűek voltak, kegyetlenek voltak mindenkihez, aki nem úgy iparkodott a mózesi törvényeket betartani. Hát képzeljünk el egy ilyen kegyességi csoportot. Magukat különnek gondolták mindenkinél, mert hát ők azok, akik a legjobban a mózesi törvényt megtartják. Mindenkit lenéztek, végtelenül nagyképű gőgös emberek voltak. Semmi irgalom, az a fajta nagylelkűség vagy méltányosság, hogy beszámítanák az embernek az esendőségét, a gyarlóságból eredő tévedéseinket. Ez ismeretlen volt előttük, hogy hát valakivel méltányosnak lenni, nagy lelkűnek, hát ilyen nincs. Na ebből a csoportból megmenekülnek ugye néhányan, a Jézusba való hitre jutnak. Mi az ő álláspontjuk? Hát hozzák magukkal sajnos az óemberi tulajdonságokat, meg mindazt, amit tanultak. A mózesi törvény betű szerinti megtartása. Még mindig rajonganak Mózesért. A kegyelem állapotában is mennyire csökönyösen tudnak ragaszkodni a betűhez, és ugye a Biblia azt mondja, hogy a betű megöl, a lélek az, aki életre kelt. Testvérek, nagyon-nagyon fontos ezt meglátni, mert ma is vannak olyan egyházak, vannak minden egyházban olyan egyháztagok, közöttünk is lehetnek, akik mindig a betűt nézik, soha nem a Jézusban való életet, hanem az adott egyház szabályait. És ahhoz rendelik magukat, és hogyha az egyházuk szabályát betartják, megtelnek avval a fajta göggel, elégedettséggel, hogy ők mindent megtettek, ők a tökéletes hívők. Hát hozzák sajnos a farizeusi hívők ezt magukkal, hozzák azt a tökéletességre való vágyat, és azt a perfekcionizmust a hitben, hogy hát tökéletlen hívőt, hát aki aztán nem olyan, mint a zsidók, nem olyan, mint a farizeus hívő, azt nem tűrik el, nem fogadják el. Csak úgy lehet hinni, csak úgy lehet követni Istent, ahogy ők, mint farizeusok azt gondolják és csinálják. Hát kiderül, testvérek, hogy kiderül, hogy ugyanolyan szűkkebbűek maradtak a kegyelem állapotában is, mint annak előtte. Nagyon nagy kérdése ez a történetnek, hogy mi mit mentünk át a hívő életünkbe az óemberi tulajdonságainkból. Tehát ha valaki, ugye a Biblia óembernek az a megromlott, bűnbeesett, megtéretlen természetünket nevezi a Biblia, ha valaki a megtérése előtt mondjuk egy nagyon-nagyon garasoskodó fösvény valaki, és az új életében nem szabadul fel ebből, nem lesz egy jószívű, bőkező, adakozó, hanem ugyanolyan fösvény kuporgató, akkor átmentette az óemberi tulajdonságát. Ha van, aki az óemberében is egy nagyon-nagyon kritikus, mindenkiben a szálkát, gerendát azonnal észrevevő ember volt, és hívőként sem változik meg ugyanilyen, akkor átmentett egy óemberi tulajdonságot az új életébe. Nagy kérdés, hogy te milyen voltál óemberileg, milyen vagy óemberileg, és mit mentesz át a kegyelem állapotába, a Jézussal való járásba, mi van még meg, aminek nem kéne már meglenni. Hát a farizeusok átmentették ezt a szűkhebrűséget, ezt a nagyon kritikus, mózesi rajongásból fakadó törvényeskedésüket, és amikor adott esetben alkalmuk van rá, hamisan tanítanak, ebből kifolyólag követelik a pogányok körülmetélkedését és a mózesi törvény teljes megtartását. Mi a kérdés megoldása? Föláll Péter, föláll Pál, Barnabás, majd Jakab, négy apostol, és mindegyik elmondja az ő Istentől való gondolatait. Ha megnézzük az ő felszólalásukat, azt láthatjuk belőle, hogy nem követeltek maguknak tekintélyt. Az a tekintély, ami adatott nekik, az Istentől való tekintély volt. Soha nem követeltek maguknak sem rangot, sem tisztséget, sem tekintélyt. Nem követelték az ő szavaiknak az azonnali elfogadását. Egyszerűen beszéltek Isten lelke által. De olyan meggyőző erőt adott Isten ott ezen a gyűlésen ennek a négy apostolnak, hogy békességre, egységre jutottak a hívők. Belátták, a farizeusokból lett hívők is, hogy tényleg nem helyes az, ha megköveteljük ezeket a mózesi dolgokat a pogányokból lett hívőknek. Isten kegyelméről beszéltek, az ószövetségi proféciákra mutattak rá, hogy minden szinkronban van. Ha Isten a pogányok közül népet választ magának, ez meg van írva már a profétáknál. Ez szinkronban van az Isten örök tervével. Isten kegyelme utat tör azon népek felé is, akik egykor soha nem ismerték őt, és nem jártak az ő útjain. És amire ráirányítják az apostolok a figyelmet, hogy az üdvösség mindenkinek a Krisztus kegyelme által adatik, hit által. Ezért olvastam fel a nagy reformátori mondatot is, Efézus 2:8-9 volt a köszöntő ige: kegyelemből van üdvösségetek a hit által, és ez nem tőletek van, Isten ajándéka ez, nem cselekedetekért, hogy senki se dicsekedjék. Ez az, amit felfedeznek a reformátorok, hogy az akkori egyház, a középkori egyház nem ezt tanította. Más volt az üdvösség elfogadásának általános gondolata, holott a Biblia azt tanítja, hogy az üdvösség kegyelemből, hit által van. Az Isten ingyen kegyelemből, és az én elfogadó hitem által. Isten szolgált, Isten tett meg mindent az én üdvösségemért, kegyelemből. Nem érdemeltem meg, de meg se tudnám fizetni, meg se tudnám szolgálni, ki se tudnám érdemelni. Ezért Isten, miután soha nem lehetne ez az enyém, ingyen adja nagy lelkűen, kegyelemből. Ez a kegyelem az ingyen, meg nem érdemelt ajándék, amelyet Isten ad. És hogyan lehet az enyém? Hit által. Hit által. Nem szertartások által fogadjuk el az Isten Jézusban felkínált kegyelmét. Nem a kereszteléskor, mint ahogy néhány felekezet belekavarja a keresztelési tanításába ezeket a dolgokat, sajnos nem helyesen. Nem a konfirmációkor, ott már csak a hitünket megvalljuk. Hit által. Isten a szívet nézi, belenéz a te szívedbe is, és meg fogja nézni, hogy vajon a te szívedben ott van-e az a hit, amely a Jézusban számodra megszerzett és neked ingyen felkínált kegyelmet elfogadta, megragadta. Isten ez az, amit meg fog nézni. Róma 3-ból olvastam egy igerészt, amikor a törvény és a hit kapcsolatát nézi Pál, gyönyörű az az igerész. Otthon olvassátok el a Róma 3-at, ahogy az apostol kifejti, hogy Isten lehetetlenné tette a dicsekvést. Amíg a törvény volt, addig a törvény megtartói dicsekedhettek a pogányokkal szemben, hogy lám, milyen a törvény. Lám, mi ismerjük a törvényt, Istennek az akaratát. De azt mondja Pál, hogy de a törvényből csak a bűn felismerése adódik. Amikor Isten oda teszi a követelményét elénk a törvényben, ez olyan, Calvin mondta nagyon jól, hogy ez tükör. Belenéz az ember a törvénybe, és azt mondja, hogy huha, én nem tudom megtartani. Egyik parancsát sem az Istennek. Egyetlen egyet sem tudom megtartani. A törvény tükör, amelyből a bűnösségünk felismerése adódik. És Isten felhasználja a törvényt, hogy bennünket Jézushoz elvezessen. Engesztelő áldozatul rendelte Jézust, és azt mondja, hogy megigazítja Isten ingyen kegyelemből azt, aki Jézusban hisz. Az engesztelő áldozatban, aki hisz. Nincs különbség, mindenki vétkezett, hiába van az Isten dicsőségének, mondja Pál Róma 3:23-ban, És az a kicsiny szakasz, ugye úgy zártuk, hogy egy az Isten, aki megigazítja a körülmetéltet hitből, a körülmetéletlent hitáltal. Vagyis Isten az, aki meg tudja igazítani a Jézusban hívő zsidót is, aki körül van metélve, meg a körülmetéletlent is, aki nem zsidó, de ugyanolyan elveszett, mint a zsidó. Hit által, aki hisz a fiúban, ha zsidó, ha nem zsidó, aki hisz a fiúban, örök élete van. Isten így tesz pontot erre a tanításra, hogy a hit az, ami üdvözít. Az Isten ingyen kegyelmében való hit, amelyet Jézusban adott nekünk. És testvérek, itt kell azt meglátni, hogy mi is a kegyelem. A kegyelem egy személy által jött el hozzánk, és ez a személy az Isten fia, Jézus Krisztus. Ő a lényeg. Soha ne az Isten javait akarjátok csak. Soha ne csak a kegyelem kelljen. Soha ne csak az örök élet kelljen. Kelljen nektek Jézus, akiben Isten adja mindezeket a javakat. Isten Jézus Krisztus adja neked. Ő a középpont, ő maga a kijelentés. Isten Jézusban mutatkozott be nekünk, hogy ezt a modern kifejezést használjam. Elmondja Isten Jézusban, hogy kicsoda vagyok én. Mit akarok te veled? Isten Jézusban mondja el, hogy mi van az ő szívében. Mennyire vágyik arra, hogy te el ne vesz a kárhozatban, hanem higgyél az ő munkájában, amelyet Jézusban elvégzett, és ezáltal te örökké élj. Minden középpont Jézusban van. Ő maga az út, ő maga az Úr, ő maga az élet, ő maga a kijelentés, az Isten teljessége. Kolossé levélben azt olvassuk, hogy benne lakik az Istenség egész teljessége testileg. Jézus maga az Isten. Isten emberré lett az ő szeretetéből, hogy amit mi elveszítettünk, és soha nem lehetne a miénk, mert nem tudnánk magunktól megszerezni, a kegyelme, a szeretete, az üdvösség, azt elhozza közénk. Ezért lett az Isten emberré Jézusban, és jött el erre a világra. És ott a Golgotai kereszten egészen szemléltetően megbizonyította neked, hogy érted, elveszettél, meddig hajlandó elmenni? A pokolig. A pokolig hajlandó volt Isten elmenni, értem és érted. Hogyha hiszel, élj örökkön örökké. Isten pedig adja az ő igéjét, adja az ő szent lelkét és szent lelkének munkáját minden időben, ott, ahol hirdettetik az ő igéje, ahol hallgatnak az ő szavára, ahol a szív felkiált ő hozzá. Te is részese lehetsz ennek. Ragadd meg hittel, amit az Isten neked elkészített. E történettel fejezem be, Wilhelm Busch lelkipásztorral történt meg egy német városkában evangélizált szállodában lakott közben, és kapott egy telefont egy bankártól, időpontot kért ez a bankár tőle, hogy beszélgetni akarna, mert ő már nagyon régóta keresi a békességet, de eddig sehol nem találta meg. Megbeszéltek egy időpontot, és Wilhelm Busch lelkész ment a bankárhoz. Sokan vártak arra a bankárra, de őt egyből bevezették, és leültek egy belső szobában, és ez a gazdag, békességre vágyó ember elkezdett beszélni Busch lelkésznek. Azt mondja, lelkészről, úr, tud-e rajtam segíteni? Nagyon régóta vágyva vágyik a szívem békességre. Voltam már 5 felekezetnél, de sehol nem találtam meg a békességet. Teljesen úgy néz ki, mintha Isten nekem nem akarna békességet adni. Tud-e rajtam segíteni? Busch lelkész annyit mondott neki, hogy uram, rosszul kezdett hozzá a dolgok kereséséhez. Ön a békességet kereste, ez Istennek Jézusban egy adománya, egy java. Maga csak a javat kereste, de Isten azt akarja, hogy mielőtt az ő javait akarnánk, fogadjuk el az ajándékozót, magát. Isten így rendelte, hogy először Jézus kelljen nekünk, és ha Jézus befogadtuk, mindaz a miénk lesz, minden olyan lelki java Istennek, amire vágyik a szívünk, az Jézuson keresztül lesz a miénk. Ön azért nem találta meg ezt a békességet, mert nem Istent kereste, nem Jézust akarta, igényelte, hanem Istennek egy olyan javát, ami csak Jézusban van. A bankár könnyek között az asztalra borult, és annyit mondott, hogy miért nem mondták el ezt nekem sehol sem? És tanulja lehetett Bush lelkész annak, hogy ez a gazdag, de békességre vágyó ember behívja imádságban Jézust az életébe. És hallhatta azt az imádságot, amikor ez a gazdag Jézus befogadja. És kimondja azokat a szavakat, hogy Úr Jézus, te vagy a békesség fejedelme. Jöjj be az életembe, rád bízom magam. Köszönöm, hogy a tied lehetek, hogy megváltottál. Köszönöm, hogy szeretsz engem. És a imádság végén még egy mondatot mondott. Köszönöm a békességet, amit adtál. Mennyire vágyik az ember azokra a dolgokra, amik Isten nélkül nem lehetnek a mieink? Mennyi ember azért akar valamit az Istentől, mert el akarnász venni az Istentől. Neki az a dolog kell, ami az Istentől származik, de Isten nem kell neki. Így az Úr nem adja. Nem lehet a tied bűneid bocsánata, a kegyelem, az örök élet, a békesség, az üdvösség Jézus nélkül. Ha Jézus neked nem kell, egyik sem lesz a tied. De ha neked Jézus kell, Isten egyből mindent odaad, amire a te szíved vágyik. Hiszed ezt? Amen. A 395-ös ének második versét énekeljük, testvérek. 395-ös énekünk második versét énekeljük felelve az ige hirdetésre. Az egységről szól ez az ének. Az apostoli gyűlésen is egységre vitte őket Isten lelke. Így énekeljük mi is 395-ös énekünk második versét. Szeretetben összeforva egy közös test tagjai, tudjuk egymásért harcolva, ha kell, vérünk ontani. Hajtsuk meg a fejünket, imádkozzunk. Köszönjük neked, Urunk Istenünk, azt a csodát, amit ott az apostoli gyűlésen véghez vittél. Megőrizte lelked az ős keresztény gyülekezetet a szakadástól, a tévtanításoktól, és olyan csodálatosan munkáltad az egységet. Munkáltad azt, hogy a közös alap a te kegyelmed és annak a munkája. A Jézus Krisztusba vetett hit. Te ezt nézed az embernél. Nem a testi jegyeket, nem a törvénynek, a mózesi törvénynek betű szerinti megtartását, hanem nézed a mi szívünket, és keresed ott a Jézus Krisztust, akit befogadhatunk hitáltal. Keresed a Krisztus engesztelő áldozatába vetett hitünket, és ezt megleled, akkor a mi életünk bizton hozzád tartozik. Urunk, vonj bennünket magadhoz, és kérünk téged, hogy bennünket is őrizz meg pártoskodástól, szakadástól, tévtanításoktól, és munkáld mindannyiunkban ezt az élő hitet, amely közös minden keresztényben szerte a világon. Engedd, hogy szemlélhessük Jézus Krisztusban örökkévaló szeretetedet, bűntörlő kegyelmedet, értünk elveszettekért lehajoló szolgálatodat. Hadd lássuk meg benne, hogy mit tettél megértünk, hogy a pokolig képes voltál értünk eljönni, hogy onnan ments ki a mi elveszettségünkből. Áldott légy Jézus Krisztus evangéliumáért, amelynek örvendezhetünk, amelybe hihetünk a mi hitünk által. Urunk, légy gyógyítója betegjeinknek, légy ereje az erőtleneknek, felemelője a szenvedőknek, könyörülj a kételkedőkön, könyörülj azokon, Urunk, akik még nem a tiéd, akik még keresnek, Urunk, keresgélnek valamit rossz helyen, vagy nem jól. Könyörülj rajtuk, hogy megtaláljanak téged, és benned, amit keresnek. Köszönjük, hogy meghallgattál. Amen. A csendes percben mindenki szíve imáját vigye oda a megváltóhoz. Az Úr hallgassa meg az imádságokat. Ti azért így imádkozzatok, mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség, mind örökké. Amen. Fennállva vegyük az áldást. Mindezeknek utána a mennyei atyának szeretete, az Úr Jézus Krisztusnak kegyelme, és a Szentlélek hitet ébresztő közössége legyen és maradjon mindnyájunkkal. Amen. Testvérek, a záró énekünk a 228-as dicséretünknek a harmadik és negyedik versei, 228-as énekünket keressük ki, a harmadik és negyedik verseit énekeljük záró énekként, 228-as dicséret, harmadik és negyedik verseit énekeljük, a harmadik vers így kezdődik, ha semmi más nem kérek tőled, csak amit lelked által kérhetek.
Jó néked!